A mi segítségünk, ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy és örök igaz Isten. Ámen. Drága testvéreim, Istenünk ígéjét Pál apostol Korintus beliekhez írott második leveléből olvasom a harmadik rész 18. versét. Második korintusi levél harmadik rész 18. versében Isten ígéje így szól hozzánk. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Egy kérdéssel hadd kezdjem a mai prédikációmat. Vajon miért jött az Úr Jézus Krisztus a földre? Miért kellett az Úr Jézusnak a földre jönnie? Ez egy olyan kérdés, amire bizonyára mindnyájan, akik itt is vagyunk, meg akik hallgatjuk is rádión keresztül, illetve megtekinthetjük az online közvetítés által, biztos, hogy tudunk válaszolni legalább egy mondatban. Sőt, valószínűleg a hittanús gyermekeink is tudnak erre válaszolni, hiszen tanultak erről. És amilyen egyértelmű ez a kérdés, én azt mondom, hogy ugyanannyira nem annyira egyértelmű ez a kérdés. Ez foglalkoztatott engem nagyon, és amikor Isten elém hozta ezt az imént felolvasott ige verset, akkor olyan nagy öröm áradt el a szívemben. Az egyike azoknak az igéknek, amik nagyon-nagyon sokat jelentenek nekem, megjelenni az Isten színe előtt majd fedetlen arccal, és már most látni őt az ő dicsőségében. De hogyan, miként, és hogyan jön ebbe a képbe az Úr Jézus Krisztus adja Isten szent lelke, hogy a mai Isten tisztelet után mi magunk is választ tudjunk erre adni. Ábel nem véletlenül olvasta fel a teremtés utáni jelenetet, amit a Biblia leír nekünk. Egy csodálatos, egy idilli helyzet, békesség és nyugalom, gyönyörű a teremtett világ, és abba Isten belehelyezi az embert, és az embernek öröme van, békessége van, örököse mind annak, amit az Isten készített, teljesség érzése van az első embernek. Kicsit ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor talán így adventben és karácsony környékén még inkább vágyunk erre, amikor egy gyönyörű szimfonikus zenekart hallgatunk. Vagy talán inkább egy vonós zenekart hallgatunk. Azért inkább, mert a vonós zenekarokban tényleg meghatározott ez a lágy dallam és a lágy hangzás. Vannak olyan csodálatos művek, amiket nagyon szeretek, Verdi La Traviatája, vagy Forénak a Requiemje, az utolsó tétel, az In Paradisum, amikor tényleg, mintha a paradicsomban lennénk, minden annyira gyönyörű. Szóval egy ilyen zeneművet képzeljünk magunk elé. Megnyugtatja a lelkünket. Békességet ad. Csendességet ad. Ilyen volt ez az idilli állapot, legalábbis az én számomra a teremtés utáni időben. És aztán képzeljük el, hogy egyszer csak mindenféle bevezetés nélkül belevágnának a vonós zenekar lágy dallamai közé a üsdob és a részpúvósok, de nem is akárhogyan, nem harmóniában, hanem diszharmóniában, oda nem való hangnemben. Biztos, hogy összerettenne a szívünk, és megijednénk ettől az egésztől, hogy mi történt, valami nincs rendben. Mert megjelent a bűn, és a bűnesettel a diszharmónia is. Megjelent az, amit nem szeretett volna Isten, hogy a miénk legyen a félelem, a rettegés, a kétség. És mind az, ami a bűn eset után következett. Igen, Az első bűneset után minden megváltozott. Érthetetlen számunkra. És örök kérdés, hogy miért nem volt jó az embernek a békesség, a csend, a nyugalom, a teljesség. És ma is miért nem jó egyes embereknek, hogy békességben lehetnek? Miért kell mindig viszálykodni, miért kell mindig valahogy úgy tenni, úgy élni, úgy gondolkozni, hogy annak a következménye aztán fájdalom legyen és seb? Miért nem volt jó az embernek a békesség? Én azt gondolom, hogy jó volt az embernek a békesség. És én azt hiszem, hogy nem arról szólt ez az egész, hogy élték az Úrral való csodálatos életüket, és egyszer csak egy nap úgy gondolták, hogy hallgatnak a sátán kígyó szavára. És direkt csak azért is engedetlenné válnak. Mert hogy kipróbálják, hogy milyen az. Szerintem, ha így gondolkozunk, akkor nem jól gondolkozunk. Biztos vagyok benne, hogy nem ez történt. A sátán kígyó azt mondja Évának, hogy csak ugyan ezt és ezt mondta neked az Isten. Mert nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő. Jónak és gonosznak tudói, rossznak tudói. Én azt hiszem, hogy úgy kezdődött el ez a bűn eset, hogy az ember szeretett volna olyan lenni, mint Isten. Jónak és gonosznak, rossznak tudója. Vágyott olyan lenni, mint az Isten. Nem tudom elképzelni, hogy bántani akarták volna Istent, vagy Isten ellen akartak volna tenni egy engedetlen lépéssel. Többet akartak, vágytak még jobban az Isten közelébe kerülni. De egyet elfelejtettek, hogy ez már rég megadatott az embernek. Mert mit ír a Biblia? Azt írja a Biblia, hogy teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára. Az emberben ott volt az Istennek a teremtés rendjétől fogva a képmása, a hasonlatossága. Az ártatlanságban a régi úrvacsorai liturgia szerint így mondjuk, hogy az embert az Isten, amikor megteremtette, ártatlanságban, szentségben teremtette meg. Igen, ott volt a teremtés után az emberben az Isten lenyomata. A szívén, a lelkén, mindenén. És ma is sok vágy van a szívünkben. Nem akarunk sokszor fájdalmat okozni. Próbáljuk a legjobb utat megkeresni. De azt írja a példabeszédek könyve, hogy sok út van, ami egyenesnek látszik, de a vége halál. Vannak utak, amik egyenesnek látszanak. Sokan csak segíteni akarnak a másik emberen. Sokan gyógyítani akarnak. Sokan szeretettel szeretnének fordulni a másik ember felé. De nem mindig az az út, amin mi járunk, ami a vágyunk után majd annak az áldott következménye lehet. Igen, az ember engedte magát megtéveszteni. A megtévesztő a hitető által. És elfeledkezett arról, hogy ő benne már ott van. Isten drága lenyomata, arca kiábrázolódik rajta. És aztán jöhetett volna az a bűneset után, hogy az ember vállalnia kellett a következményét a bűnének, és azután jön a kárhozat és a büntetés. De nem. Mert az atya ennél sokkal jobban szerette az embert. És ezért történt, hogy elküldte az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust a földre, aki Betlehemben egy éjszakán megszületett, istállóban. Mária megszülte őt, bepújálta, jászul ágyba fektette. És ez a fiú lett az, aki aztán majd egy csodálatos hidat képezett és képez ma is az atya és a bűnben esett ember között. Az Úr Jézus azért jött el, hogy az atya kiábrázolódjon rajta keresztül, hogy mint egy tükörben láthassuk őt, aki tiszta, és rajta keresztül átformálódjunk. Átformálódjunk arra, amiért megteremtettünk az atya által. Hogy az Úr Jézushoz hasonlóvá legyünk. Az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban volt, írja Pál a Filippiekhez írt levélben. Az alázatban, az engedelmességben. Számomra a karácsony, az idei karácsony egyik legdrágább üzenete ez, hogy engedelmesség és hit nem járhat külön, együtt kell, hogy járjon. És én azt gondolom, hogy a karácsony történetében, ha csak azokat nézzük, akik a legfőbb szereplői voltak ennek a történetnek, mikor Jézus megszületett, és akik meglátogatták, akkor pontosan ezt látjuk. Ezt az engedelmességet, akiken kiábrázolódott az Úr Jézus drága arca. Nézzük meg, hogy is néz ez ki? Mária, aki nem okoskodott, és nem állt ellen az Isten kérésének, az atya üzenetének, és elfogadta, még ha az emberek előtt gyalázatra is, de elfogadta, hogy még csak jegyese volt Józsefnek, de megszülje, szíve alatt hordozza, majd megszülje az Úr Jézus Krisztust. Az engedelmessége drága következményt hozott. Jézus születésével, Jézus közöttünk való munkálkodásával, és azóta is, hogy az atya jobbján ül és közben jár értünk, a legcsodálatosabbat tette, engedelmes volt. Mária életén kiábrázolódott a Krisztus. És ott van József, aki borzasztó perceket és napokat élhetett át. Talán heteket is. És aztán jön egy álom, és az álomban egy angyal, aki Isten üzenetét hozza. Ne félj magadhoz venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. És egy álom. Furcsa. Egy álom elegendő volt Józsefnek ahhoz, hogy engedelmeskedjen, és azt mondja rendben. És feleségül vette Máriát. Nem taszította el. Nem kérdezősködött. Nem vádaskodott és nem rágalmazott. József az az áldott ember lett, akin a Krisztus kiábrázolódott alázatban és engedelmességben. És aztán a pásztorok, akiknek angyal, majd angyalok sokassága, seregeinek sokassága jelenti ki, és beszél arról, hogy mi lesz majd a jel, ahol megtalálják a kisgyermeket. És ott hagyják a nyájat, kockáztatva, hogy ragadozók lephetik meg a nyájat. Ott hagyják, és engedelmességből elindulnak, felbuzdulva, és elmennek egészen a betlehemi istálóig, és meglátják a jászolban a gyermeket. A pásztorok, akik egy teljesen külön világba kellett, hogy éljenek, nem élhettek az emberek között, mert állatokkal foglalkoztak, nem voltak valók a többi ember közé, akiket talán le is néztek. A pásztorok az ő engedelmességükkel példák lettek. A Krisztus ábrázolódott ki az ő életükön. Mert amikor visszajönnek a jászoltól, arról ír az ige, hogy hirdették, örvendezve mindazt, amit láttak. És a bölcsek, akik nem is tartoznak a kiválasztott néphez, akiknek önmagában semmi dolguk nem lett volna a zsidók királyával, Jézussal, de látják a csillagot, az égi jelenést, és felvállalja a hosszú utat, elindulnak. És aztán nem állnak meg, amikor rossz helyre érkeznek Heródes udvarába, hanem tovább mennek, egészen odáig megtalálják a gyermeket. És hódolnak előtte, mint király előtt. És belekerülnek a Bibliába ezek a keleti emberek, hogy kiábrázolódjon az ő életükön és cselekedetükön a Krisztus. Hogy felragyogjon rajtuk a Krisztus. Mert engedelmesek voltak, és hittek. Látjátok, testvérek? Ez a kulcs. Engedelmesen ráhagyni magamat az Istenre, nem okoskodni, nem megszűrni az értelmemen, az érzelmemen, hanem engedni, hogy Isten felemeljen, karjain hordozzon és hordozzon, vigyen, vezessen egy életen át. Hogy Krisztus kiábrázolódjon rajtunk. Semmi más dolgunk nincs, de talán ez a legnehezebb. Ugyanezt tenni. Hallani az Isten igéjét, elfogadni teljes szívünkből. Ráhagyni magunkat az ő szent lelke vezetésére. És engedni, hogy Isten formáljon bennünket. Fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az ő dicsőségét. Dicsőségről dicsőségre. Mint egy agyag edény, úgy formál bennünket Isten, hogy kiábrázolódjon rajtunk az Úr Jézus Krisztus szentsége, alázata és engedelmessége. Azzal szeretném befejezni, hogy olyan csodálatos ez. Az Atya a legdrágábbat tervezte, azzal, hogy az ő fiát küldte el. Az ő fiát, aki egy ő vele. Mert ha Jézust látjuk, az Atyát látjuk. Egyszer feltették ezt a kérdést a tanítványok, Fülöp, János evangéliuma 14. részében, ezt olvassuk a 8. verstől. Fülöp így szólt hozzá, tudnélik Jézushoz. Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk. Jézus erre ezt mondta, annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az Atyát. Látod-e, drága testvérem, az Úr Jézus Krisztust? Nem Jézuskát, nem a kisgyermeket, a kisdedet, hanem az Urak Urát, a Királyok Királyát. Az Úr Jézus Krisztust, akit várjuk, akit várunk a mennyből, aki vissza fog érkezni hatalommal, angyali seregekkel, és akiről meg van írva a Bibliában, hogy minden szem meglátja őt, még azok is, akik átszegezték őt. Ha őt látod, most csak úgy belül tudod látni. Az égén keresztül tudod őt látni. Ha őt látod, az Atyát látod. És ha az Atyát látod, akkor kiábrázolódik rajtad az Úr Jézus Krisztus, maga az Atya. És odaérkezünk vissza, ahonnan elindultunk. Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára. Már ezen a földön elkezdődik ez a kiábrázolódás. És amikor megjelenünk valóban fedetlen arccal, amikor minden lepel lehull, amikor színről színre látjuk majd a mi drága mennyei Atyánkat, akkor éljük meg, és akkor lesz igazá szentsége, áldott jósága, szeretete tükröződik rajtunk. Amen.